Szép napot mindenkinek, Fehér Marian vagyok, vendégem pedig továbbra is Gálné Gró Ilona, zenepedagógus, a ringató módszer kidolgozója. És egy kicsit visszamentünk a múltba, előbb csak 19 évet, aztán 30-at, de hogy abban az időszakban, most már sokat, igen, tehát hogy 91 óta foglalkozol te kisgyerekes családokkal, 2004 óta létezik a ringató, mint módszer, de ugye a lényeg az, hogy ez egy ilyen zenei nevelés, de nem a gyereknek, vagy nem a kisgyereknek, hanem a családnak, tehát a felnőtteknek szól, vagy a felnőtteken keresztül hat a gyerekre, meg ebbe az együttlétbe. És ez a módszer, ez a tiéd, ez már le is van védve, nyilván tanítod is, és mindenki, aki ringató néven hirdet bármilyen foglalkozást, az ezt a módszert azonos értékrend és azonos elvek alapján tudja és csinálja. Na, az most egy fontos kérdés, hogy mit látsz, és ez ilyen értelemben egy kicsit ilyen társadalom elemzés is, vagy én azt várom tőled, hogy te azt mondd meg, hogy a mai viszonyok között mit látsz, hogy a családok milyen dinamikában vannak, a szülők mit várnak egy ilyen foglalkozástól, hogyan akarnak ők kapcsolódni a gyerekükkel, tudnak, nem tudnak, tehát sokféle embert látsz te, nem tudom, nagyon mennyire sokfélét.
Annyira sokfélét, hogy nem is nagyon merek általánosítani. Uh-huh. Nagyon nehéz általánosítani. Ki tudok ragadni néhány gondolatot arról, hogy mert ugye azért elmondják a szülők, hogy ők miért jöttek.
Hát hogy nem.
És akkor vannak, akik azért jöttek, mert azt gondolják, hogy itt majd valami nagyon jót megtanul a kisgyerek. És akkor rájön azért, meg el is szoktuk mondani, nem sokat beszélünk, nem okosítjuk olyan módon a szülőket a foglalkozáson, hogy most elmondjuk, hogy ez így, és tehát ott a módszertannal nem tömjük őket, mert arra nincs lehetőség, meg idő, nem arra való. De azért egy-egy pici fél mondatból megértik, hogy nem csak a pici gyereknek szól, és nem arról van szó, hogy beteszi a pici gyerekét oda fél órára, ő hátradől és karba teszi a kezét, aztán gyerekkel majd valamit csinál, leköti, majd a gyereket leköti a fog, tehát nem erről van szó. Tehát van, aki azért jön, mert azt gondolja, hogy ott majd egy fél órát foglalkoznak az ő gyerekével, és az jó lesz. Nem pont így van. Van, aki azért jön, mert valamikor valahol zenélt, valamikor valahol énekelt, kórusban énekelt, visszavágyik, hiányzik neki, iskolában találkozott. Budapesten a Kodály iskolába járt, és az milyen jó volt, és most újra a közösségben énekelt. Van, akinek ilyen emlékei vannak, és szeretné valahogy visszahozni. Igen. Van, aki csak úgy kíváncsiságból, na ezt is megnézi, nem volt még ilyenen, vagy hallott róla sokféle, most hát nagyon sokféle foglalkozás van, vagy nem tudom, foglalkozásnak lehet ezeket nevezni. Nyilván ez az egyszerű megfogalmazása, tehát nagyon nagy a kínálat. Sokféle programra mehetnek a családok, és van, aki azért jön, mert esetleg ezt nem látta még, és megnézi, meghallott róla. Ami érdekes, hogy azt mondják a kolléganőim, ezek a drága jó lányok, hogy vidéken, kisebb településeken nehezebb megmozdítani az embereket. Azt mondják, hogy a nagyvárosi szülők, különösen a budapesti anyukák bátrabbak és vállalkozóbbak, fölkerekednek és mennek, azt mondják. Nem tudom. Amire én visszaemlékszem, a szekszárdi szülők fölkerekedtek és jöttek, tehát lehet azért tenni, hogy megmozduljanak és vágyjanak egy olyan közösségre, ahol hasonló problémákkal vagy hasonló örömökkel érkező felnőttekkel találkoznak, és nem csak arról van szó itt, hogy zenei nevelés, vagy művészeti nevelés, vagy olyan értékeket adunk át, amiről azt gondoljuk, hogy épül a gyermeki lélek, gazdagodik, a felnőtt lelke is, nem csak ezekről az értékekről van szó, hanem egyfajta közösségről is. Tehát én azt gondolom,
igen, hogy... Igen, én erre a közösségi létre, meg életre is kíváncsi vagyok, hogy mennyi idő, amíg itt ők feloldódnak egymásban, amíg tényleg elkezdődik valami dinamika, mert hogy azt is képzelem, hogy ez aztán túlmutathat a ringaton.
Igen, tehát nagyon erős, hát ez egy ilyen divatos szó, ugye, hogy közösségépítés. Nem kell más csinálni, csak együtt kell énekelni, és remek közösségépítés a közös éneklés, és az egymásra találás abban, amikor megszólal valami szépség, amit együtt hoztunk létre. Először egymás számára idegen emberekkel, és hétről hétre találkozunk. Nincs beiratkozás, nincs lista, hogy ki jött, vagy ki nem jött. Aki jön, jön, aki nem, nem. De általában kialakul egy visszajáró kis mag, és azokhoz mindig jönnek újak, akik elmennek Covid-ba a gyerekek, akkor kimaradnak, mert születik a kis testvér, de aztán megint csak jönnek, szóval ez egy ilyen nagyon érdekes, változó, ide-oda billegő közösségépítés, amit mi csinálunk, de sok-sok ismerettséget is jelent egymás számára is, tehát ismerkednek az anyukák, barátságok alakulnak ki, utána együtt mennek a, nem tudom, fagyizni, vagy a parkba, és nagyon jól látni őket.
Tehát a zenei nevelésen kívül te adsz ezeknek a közösségeknek mesemondás lehetőségét is a könyveiddel, vagy könyveitekkel, tehát hogy nagyon sokféle módon ott tudsz lenni a családoknál.
Úgy alakult, hogy először megjelentek azok a könyvek, amiről azt gondoltam, hogy családi énekeskönyvek, olyan gyűjtemények, amiből otthon is meríthetnek, vagy megtalálják azt az anyagot, amivel a ringatón találkoznak, és akkor megjelentek ezek a különféle dalgyűjtemények, játékgyűjtemények, mondókák, népi hangutánzók, ami egy különleges, érdekes és ismeretlen műfaj volt, és aztán nagyon megszerették, és nagyon szeretjük mi is ezeket a jópofa hangutánzókat, tehát megjelent a ringató zenei anyaga a könyvsorozatban, és aztán, mivel a lányommal együtt dolgozom, és a ringatóból kinövő gyerekekkel is, tehát óvodáskorúakkal is foglalkoztunk, és foglalkozunk is még majd, mert nem tudunk elválni azért egymástól olyan könnyen a szülőkkel, és ez nagyon jól esik nekünk, és mi is ragaszkodunk hozzájuk, hiszen látjuk felcseperedni néhány hónapos kortól, és már egy éves, már kettő, már három elmész óviba, tényleg nem találkozunk, az nem lehet, és akkor találkozunk, és akkor zeneóvi, vagy valami olyan játékos, énekes, mesés foglalkozás, sőt már a Vikit nagyon sokszor hívják iskolákba, könyvbemutatóra, ahol a Viki mesél, közben énekel, tehát nagyon szépen kialakult, ezt így mondják, igaz, felmenőbe ez a dolog, tehát igen, vannak mesekönyveink kisebbeknek, nagyobbaknak, és a mesekönyvek is azokat az értékeket mutatják, azokat képviselik, amit én fontosnak tartok. A mesekönyveket a lányom írja, ahová szépen belelopja a dalainkat is, időnként megjelenik egy-egy magyar népdal is a mesék között, és meg lehet találni a kottáját is, sőt a hangzóanyagát is annak a dallamnak, szépen beleszövi a mesébe.
Hát magyarán ti összedolgoztok.
Hát összedolgozunk, így van.
Mert
így
valahogy
van.
Egymástól se váltok el.
Ne, azt hiszem nem tudnék soha.
De közben már 4 unokád van.
Igen, bizony.
Úgyhogy a nagymama lét örömeit is élvezed, és azért vannak itt picik, közepes,
igen,
nagy.
Igen, igen. A fiaméknál van 3 gyönyörű, csodálatos unokám, csak tudjam végigmondani, mert itt akkor egy ilyen remegés, nem is tudom elmondani ezt az érzést. Fiaméknál ott van Zsófi, májusban lesz 9 éves, hát egy csoda. Egy tüneményes, fantasztikus. Aztán Tomika, aki a középső, a kisfiú, édes drágám 5 éves, és az 1 éves, hát valami gyönyörűség, Bogika, Boglárka, hát tényleg, nehéz beszélni róluk, mert így gyűlik a könny a szememben, és akkor a lányomnál van egy 2 éves, most májusban lesz a Bercike 2 éves, és hát nagyon sokat együtt vagyunk így az unokákkal is, azért költöztünk oda, ahol most lakunk a nagypapával, a férjemmel, hogy közel legyünk hozzájuk. Tehát így egy utca választ el minket.
És akkor a nagy közös családi nevelés is zajlik, gondolom azzal, ami nektek amúgy mindennapos.
Igen. Sokat vagyunk együtt, én azt gondolom, hogy hét nem telik el úgy, hogy ne találkoztunk volna többször. Arra sétálnak, bejönnek, becsöngetnek, kapnak egy mandarint gyorsan, ne siessetek annyira. Picit gyertek be, tettünk föl egy hintát, az udvarba lehet hintázni, gyertek.
Ez nem olyan egy kicsit, mintha azt akarnád továbbadni szintén a komlói otthonnak a békességét, meg a nyugalmát, meg az átjárhatóságát.
Lehet, hogy nem tudatos, de én azt szerettem, és akkor ilyen lett, vagy ilyen lettem. Az az érdekes ebben az egészben, hogy nem nagy a családunk, tehát nincs kiterjedt rokonság. És én is csak egy gyermeke voltam a szüleimnek, és én nem nagy családban nőttem fel. Néha találkoztam unokatestvérekkel, de ritkán. És nálunk nem olyan az ünnep, hogy annyian lennénk egyszerre, mert ennyien vagyunk, ahogy most itt elsoroltam a fiam a családjával és a lányom a családjával, de amikor együtt vagyunk és találkozunk, az valami csoda. Nagyon szép az, hogy az ember látja a folytatását, az önmaga folytatását a gyerekekben, hogy felfedezem a nagypapa személynek a formáját a kis unokába, vagy ez egy olyan szép dolog.
Hát meg gondolom, ilyenkor létezik az a fantázia, hogy elképzeled, milyen élete lesz, igen, mi az, amit hoz, igen, mi az, amit ehhez te tehetsz hozzá.
Igen.
Pontosan, nekem például így, keresztanyaként ez egy állandó ügyem.
Igen, hogy mit
vajon,
tudok neki.
Igen, hogy vajon abba az eszköztárba mit tudok én beletenni, hogy később, amikor szüksége lesz rá, vagy választania kell, vagy gondolkodnia igen kell azon, hogy mi és hogyan segíti ki őt egy helyzetből, vagy mi nyugtatja meg, vagy mi vidámítja meg, akkor azt abból tud válogatni, amit már ismer.
Pontosan, erről van szó. És nagymamaként azért nagyon óvatosan kell mindent tenni, hogy ne vegye át az ember, mert esetleg olyan a temperamentuma, ne vegye át a hatalmat és az uralmat, tehát én ezt tudatosan próbálom magamban így megtartani, hogy ők a szülei, nem én.
Bizony.
Én csak a nagymama vagyok, akinek ez meg akkor van feladata, vagy akkor lépj oda, amikor kérik, vagy amikor tényleg úgy látod, hogy kell, de egyébként hagyni kell őket. Nem könnyű ez, de ezt a leendő nagymamáknak is, ha szabad ilyet tanácsolni, erre muszáj figyelni. Mert többet ártunk, ha azzal, ha mi akarjuk fölnevelni az unokákat, mint igen, amennyit használni tudunk.
Itt szerintem arra kell valahogy rákoncentrálni, hogy nem annyira felelősséged van, mint inkább választásod, hogy hogyan töltitek igen az együtt az időt, amit egymásra lehet szánni. Hogyan kényezteted, hogyan, igen, mit csinálsz?
Vagy valami olyat tudok adni esetleg, amit csak nagymamától kaphat, mondjuk otthon lehet, hogy nem, ha van ilyen, és mindenképpen nyugalmat és érzelmi biztonságot szeretnék.
Hát azért szerintem ez a legfontosabb. Nálunk is az gyakori, hogyha valamilyen dolgot, valamit akarunk csinálni, mondjuk kirándulni, és akkor azt mondják a gyerekek, hogy őnekik ehhez nincs kedvük, akkor mindig el szoktam mondani, hogy ez nem, tehát hogy ez nem tudhatja, hogy van-e hozzá kedve, még nem próbált ki valamit. És hogyha ezt mi nem mutatjuk meg, akkor ez az én felelősségem lesz, van, hogy ő ezt nem tudja később hasznosítani, vagy pontosan nem tud ebbe örömet szerezni. Persze akkor is találkozhat vele, csak hogy nekünk így az a dolgunk, hogy ezeket így megmutassuk, aztán majd
igen, ő majd akkor megismeri, és aztán utána esetleg tud dönteni, vagy
igen,
segíteni választ, neki a döntésben. Vagy a múltkor azt kérdezte valaki tőlem, hogy milyen zenét szeretnek a gyerekek. Hát mondom, amilyet a felnőttek szeretnek, és amilyet a felnőtt...
Mutat.
Igen, megmutat neki. Mert egy pici gyereknek, gondoljunk most egy óvodásra akár, nincsen kialakult értékrendje. Nem tud dönteni. És olyan nagy baj sokszor, hogy a szülők a gyerekre bíznak döntéseket. Az nem szabad. Most itt az értékekről kezdtem el beszélni, tehát akkor... Mi vagyunk a felelősek azért, hogy mit nyújtunk a gyereknek, a kisgyerek ízléséért mi vagyunk a felelősek.
Bekerdi mondott egyébként régen egyszer egy tök jó hasonlat, vagy mondatot, hogy nem szabad elkövetni azt a hibát, hogy elviszed a gyereket cipőt venni, és megkérdezed, hogy melyik tetszik. Tehát, hogy ez nem,
így
ez
van. Nem. Pontosan így van.
Tehát egyszerűen nem dönthet erről.
Igen, igen.
Dönthet kettőből, tehát nem teheted rá azt a felelősséget, hogy az elé táruló X plusz N lehetőségből ő. És azt hiszed, hogy már pedig milyen jó fej vagy, hogy te igen, igen. Szabadságot adsz, de hogy nem, hanem ezzel pont, hogy megnyomod.
Így van, terhet teszel rá.
Igen.
Egy olyan terhet, amire ő még nincs felkészülve.
Igen, nem tart.
Tehát képtelen.
Olyat lehet, hogy itt a kék, meg itt a piros, melyiket igen. akarod, de
igen.
ennyi.
Igen.
De azt,
igen,
hogy ez igen. milyen, meg ezt neked kell eldönteni, te tudod, hogy mire pontosan, van szükség.
Pontosan.
Igen, szóval, hogy ez nagyon érdekes, és ez valószínűleg minden területen így van.
Minden területen.
Ételtől elkezdve.
Játékokon keresztül a múltkor azt mondta a lányom, hogy emlékszel, anya, amikor kicsi voltam, volt egy baba, ami nekem annyira tetszett, ilyen valami szagos, nem tudom, süti baba, vagy nem tudom, hogy hívták ezeket a műanyag babákat, és ő mondta a Viki lányom, hogy annyira szeretett volna olyat, és anyu, te azt mondtad, hogy az nem szép, az olyan ízléstelen az a baba, és mondja Viki, hogy ő sajnálta, mert neki tetszett, de hogy elfogadta, igen. hogy anyunak nem tetszik, de kár. Szóval, hogy így el lehet mondani a gyerekeknek, hogy az nem annyira szép hittel, keressünk egy másikat, így alakul, valahogy én azt gondolom, így lehet irányítgatni, formálgatni a gyerekek ízlését, nem jó, ha mindent rájuk hagyunk.
Mit gondolsz? Ezt meg szoktam kérdezni azoktól az emberektől, akik valamit így létrehoztak, formáltak az életük során, de van neked azzal kapcsolatban terved, hogy még a te életedben ez az egész hova fejlődik, hogy még változik, vagy csak egyszerűen azt akarod, hogy csak működjön, sokasodjon?
Van tervem, sokat gondolkozom én ezen, mert nem könnyű most éppen az, hogy nekem nagyon fontos a családom és az unokáim, és nem könnyű megosztani magam a munka és a családom között, de azért igyekszem, hogy sehol ne hibázzon semmi. Viszont szeretném, hogyha elmehetne arra, vagy olyan lenne az arány, hogy egy kicsit több időt tölthessek a gyerekekkel, egy kicsit egyre többet legyek majd már otthon, és kezdem nézni, figyelek, gondolkodom, hogy ki lesz majd az, akinek átadhatok olyan feladatokat, amit én már nem akarok, vagy nem szeretnék, vagy nem bírok. Én tavaly nyugdíjba mentem, de még nagyon sok a munka rajtam. Viszont keresem azokat a kolléganőket, akikkel majd úgy tudok együtt dolgozni, hogy én egyre kevesebbet, és ők pedig majd átveszik. Tehát konkrétan keresem az utódokat itt gondolatban, és már gondolok is bizonyos konkrét
gondolom, ha ugyanez az értékrend,
is.
Tiszta módszer.
Igen, uh-huh. igen, igen, persze.
Hát erről mindenképp gondoskodni
ez,
kell.
Ez fontos lenne, hogy amiért eddig dolgoztunk, és nem csak én, hanem nagyon sokan dolgoztunk együtt, az ne visszafele menjen, hanem legalább maradjon meg így, vagy picit haladjon előrefele is, ha lehet, legyenek még tehetséges, nagyszerű kolléganőink tényleg a határainkon innen és túl, ahol magyarság létezik. Van még a fejemben egy-két könyvterv, amit szeretnék megcsinálni, és a könyves feladatokat átadom a lányomnak valószínű, nagyon jól beledolgozza magát ebbe, én úgy látom, most ugyan a kisfia miatt egy picit nehezebben megy, de nagyon szívesen és jól csinálja. Sok mindent megtanultunk itt saját kárunkon is a könyvkiadás kapcsán.
Igen, az jobb, ha kitanulja az ember, azt mondja előbb-utóbb. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy ennyi mindent megbeszélhettünk.
Köszönöm én is.
És szerintem sokak nevébe köszönhetem neked ezt a módszert, meg hogy törődsz a családokkal.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
Gálné Gró Ilona, zenepedagógus, a ringató módszer kitalálója, a ringató alapítója volt a vendégem itt a Pontjókorban, a Napembere rovadban. Most pedig zene, és aztán jövök vissza, és folytatjuk az életünk dolgaival. Maradjatok ti is.